És vendégem továbbra is Takács Sánta András, humán ökológus, akivel nagyon hirtelen ott fejeztük be, mert hogy jöttek a hírek, és kinyomtak innen minket a stúdióból, hogy az ökokatasztrofistáknál hagytuk abba, illetve a technooptimistáknál.
Igen. Na ugye azt kezdtem el mondani, hogy ez az egész technooptimizmus, tehát hogy a technológiára, az ökotechnológiákra, mint megváltókra tekintünk, ez egy tágabb, ilyen tulajdonképpen a mai társadalmi gazdasági rendszerbe vetett hitbe ágyazható bele, tehát ebbe beletartozik például az is, amikor valaki úgy gondolkodik, hogy a mai gazdasági rendszer, amit most nevezzünk globális kapitalizmusnak, ez nagyszerű, csak nem tudom, milyen zöld néniket, bácsikat kéne a vezérigazgatói székbe ültetni, és ide tartozik az is, hogy a politikai rendszer szintjén, amikor valaki azt mondja, hogy ez a fajta képviseleti demokrácia, amit hozzáteszek, számos politikatudós nem is nevez demokráciának, ugye, hanem inkább a képviseleti rendszer kifejezést tartja megfelelőnek rá. Ugye ez is teljesen rendben van, csak a megfelelő politikai elitet, mondjuk úgy, hogy zöld pártokat kell a hatalomra juttatni, és akkor majd ők megoldják itt a problémákat elsődlegesen törvényalkotással. Tehát ezek mind arról szólnak, hogy ragaszkodunk, foggal körömmel ragaszkodunk a mai társadalmi gazdasági berendezkedéshez, és nem próbálunk elképzelni valami újat, nem vagyunk kritikusak vele szemben.
Na, itt a nagyon komoly kulcs az elképzelni, amire mi nagyon sokszor visszatérünk itt a kávézóban, hogy valahogy a képzeletünk is, ami egyébként egy nagyon fontos eszközünk, és ez megnyilvánul a kulturális termékeinkben, a filmjeinkben is, hogy szinte elképzelni sem tudunk egy másik fajta rendszert, holott egyébként egy csomó szakember már dolgozott ki olyan rendszereket, és gondolom, hogy ti is foglalkoztok ilyenekkel, amik működőképesek lenni. Tehát nem arról van szó, hogy mert sok mindenki azt mondja, hogy hát igen, nem jó ez a rendszer, de még nem találtak ki ennél jobbat, de azért ez nem teljesen igaz.
Ez nem teljesen igaz, és erre majd vissza is térhet mindjárt, mert szeretnék is visszatérni, hogy a pozitív víziók hiánya, mondjuk így lehetne megfogalmazni azt, amit másképpen, amit mondtál, vagy röviden, de hogy még egy picit befejezve csak a gondolatmentet, mielőtt erre térnék. Ugye itt mondtam, hogy se az ökokatasztrofista út nem helyes, és nem írnám alá, se ez a, én úgy hívom, hogy rendszerhű gondolkodásmód, amiben a technooptimizmus is tartozik.
Tehát ami arról szól, hogy ez ugyanez a rendszer, végülis ugyanezt megőrizzük, csak kicseréljük az elemeket,
zöldítjük
autókat, elektromos autókra, de minden marad ugyanabban.
Igen, tehát kicsit le kell önteni zölddel, és akkor minden rendben lesz. Tehát ez két olyan, ugye ez a technooptimista, illetve rendszerű gondolkodásmód, ez nagyon gyakori. Megmerném kockáztatni, nincsenek rá tudtommal empirikus adatok Magyarországról, legalábbis gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy nincsenek, de ha megnéznénk, akkor azt mondhatnánk valószínűleg, hogy ez a fő áram. Ami nem meglepő, ugye a legtöbben rendszeren belül gondolkodunk, és nem rendszeren kívül. Az utóbbi időben, ugye az utóbbi pár évben ilyen nagyon erős általános válság hangulat ül rajtunk, nagyon megerős ez az ökokatasztrofista szemléletmód. És ehhez képest én nagyon szeretnék meghatározni, nyilván nem csak én, de én magam is szeretem sok helyen hangsúlyozni, és itt is hangsúlyozom, hogy van egy harmadik utas gondolkodás itt, amelyik azt mondja egyfelől, hogy ez a rendszer meghaladandó, és óriási katasztrófába vezet, ha ragaszkodunk ehhez a rendszerhez. Másik oldalon viszont azt mondja, hogy igenis van esély arra, hogy tudjunk változtatni, és legalábbis mérsékeljük ezt az ökológiai összeomlást, de akár el is kerüljük a nagyobb mértékű ökológiai összeomlást. Most nem azt mondom, hogy nem fognak rossz dolgok történni, rossz dolgok fognak történni, már ma is történnek.
Ezen a téren. Lesz, csak nem mindegy, hogy fölállunk-e belőle, vagy pedig nem.
Ez egy jó hasonlat, így van. Tehát meg kell próbálnunk valami mást fölépíteni. Ugye, és itt jön be a jövőhöz való viszonyulásunk. Ez a fajta gondolkodásmód azt mondja, hogy nem tudjuk, és ez egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz átállítani. Fogadjuk el, hogy nem tudjuk megmondani. A legokosabb tudós se tudja megmondani az előbb említettek miatt, nem akarom ismételni, hogy milyen lesz a jövő. Ne törődjünk akkor a jövővel, de hogy nem, nagyon is törődjünk vele. úgy álljunk a jövőhöz, hogy fogadjuk el, hogy nem tudjuk megmondani, milyen lesz, totál bizonytalan, kiszámíthatatlan, nem tudjuk, mit tartogat, viszont másik oldalon az is igaz, hogy mindannyian tudjuk formálni, kivétel nélkül mindannyian, akik most hallgatják, apró pici cselekedetekkel is, és azzal, hogy milyen csomagolású ételt választunk a boltban, hogy a helyi termelőtől vásárolunk-e, vagy a nagy élelmiszercégtől, hogy beleülünk-e az autónkba, amikor nagyon nem lenne muszáj beleülni, más közlekedési módot választunk, mindennapos pici cselekedeteinkkel egyéni szinten is befolyásoljuk, és akkor itt most visszakanyarodhatnánk ahhoz, hogyha másokkal összefogunk, akkor meg még jobban, ugye közösségben, hálózatokban még inkább tudjuk befolyásolni. Na most megint egy pici visszatérés az előző témához, ugye azt mondtam, hogy ez egy kényelmes álláspont, azt mondani, hogy nem tudunk már mit tenni, itt az ökokatasztrófa, meg az is kényelmes álláspont, hogy hát majd jönnek az okos mérnökök, meg az okos törvényalkotók, politikusok, meg az okos, nem tudom, közgazdászok, meg vállalatvezetők, és majd ők megoldják.
Nekem ne kelljen.
És ez a harmadik út, amiről én beszélek, ez egy azért nagyon nehéz út, mert ez azzal kezdődik, hogy a magam felelősségét felvállalom, és belátom azt, hogy itt akkor lesz nagy társadalmi változás, ha a magam kis részét megcsinálom, és minden nap teszek érte, lehetőleg más emberekkel összefogva.
És ebben is benne van a hibázás lehetőség. Tehát te sem azt állítod, hogy hát ti biztosan tudjátok, hogy elkerülhető a katasztrófa, és azt mondja, hogy hát nem tudhatjuk biztosan, próbáljunk meg mindent megtenni, ami tőlünk telik, és legfeljebb téved, még mindig jobb egyébként optimistán haladni előre, és aztán az, hogy hát jó, oké, mi mindent megtettünk, mint azt mondani, hogy előre elhatározni, hogy most már semmit nem tudunk tenni, és akkor tényleg valóban önbeteljesítő jóslattá válik az egész.
Igen, ugye sokat mondjuk, hogy nem érdemes már itt tenni, akkor valóban az önbeteljesítő jóslat, ez itt nagyon fontos. Most jó, hogy említed az optimista szót, optimizmus, pessimizmus. Igazából a jövőről való, abban a fajta jövőről való gondolkodásban, amit az előbb említettem, ezek a szavak, hogy optimizmus, pessimizmus, elég értelmüket vesztik, vagy legalábbis zárójelbe kerülnek. Mert hát gondolj bele, hogy ha azt mondod, hogy a jövőt nem tudhatod, az teljesen kiszámíthatatlan, abban ugye az van benne, hogy lehet, hogy egy borzasztó rossz irányba megyünk, lehet az is, hogy jó felé kanyarodunk, tehát hogy a trendekben lesz egy kanyar, és annak a rengeteg embernek az erőfeszítése, aki nap mint nap igyekszünk tenni, ugye, mi is az ökológiai válság ellen egyszer csak beérik és elér egy kritikus küszöböt. Tehát ha ezt is egy reális forgatókönyvként fogjuk fel, és akkor azt látjuk, hogy itt tényleg sokféle kimenet lehet. És rám is rám fogják néha, ugye, megvádolnak azzal, hogy hát ez túl optimista, meg íze, és mindig mondom, hogy én nem vagyok optimista, de pessimista sem vagyok, nem tudom, milyen lesz a jövő, én azt tudom, hogy amit az előbb elmondtam, hogy minden nap tudunk tenni azért, hogy minél kevésbé rossz legyen a jövő, vagy minél jobb legyen, attól, hogy mennyire akarom most ezt negatívan vagy pozitívan megfogalmazni. Tehát ebből a gondolkodásmódból, a jövőről való gondolkodásmódból kikerül az, hogy így minden áron meg akarjam mondani, hogy mi lesz.
Igen.
Hanem az van benne, és akkor itt tudunk most a pozitív víziókra visszacsatolni, amit az előbb felvetettél, hogy ki tudunk tűzni olyan reális képeket, ez nagyon fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, úgy szokták ezt mondani, hogy normatív forgatókönyvek, a normatív az, hát nem nagyon szoktuk magyarul mondani, de ez ilyen előíró, hát valamiféle, hogy mi lenne a jó a világban, most egyszerűen megfogalmazva, ugye? És sajnos a globális ökológiai mozgalom, ami ugye létezik 50-60 éve, a mai napig nagyon adós ezekkel a pozitív víziókkal. Az egyik ilyen kedvenc TED előadásom egy brit Alternatív Gazdaságtani Intézet egyik prominens, a Nick Marksnak az egyik TED előadása kezdődik azzal nagyon, nagyon jó indítással, hogy a híres szónoklatában Martin Luther King, ugye sokak szerint az a, nem tudom, 17-18 perces beszéd az a 20. század legnagyobb hatású szónoklata az volt.
I have a dream.
I have a dream, ugye, és azt mondja Nick Marks, hogy nem, nem az volt a visszatérő szófordulata a Martin Luther Kingnek, hogy I have a nightmare, ugye, hogy van egy rémálmom, és hát a globális ökológiai mozgalom pedig inkább mind a mai napig ezeket a rémálmokat mondja. Most nem azt mondom, hogy nincsenek pozitív víziók, természetesen vannak, csak ezek sokkal kevésbé látszanak, sokkal hát, kevésbé
nem
hallatszanak.
Nem motiváló, tehát én pont ugye beszéltünk civilben Stumpfbíró Balázsról, akinek volt egy cikke, ami erről szólt, hogy ő abszolút ezt a kollapszolodzsit képviseli, és hogy akkor az őszinte bánatban merített erővel fogunk tovább, és mondtam, hogy de szerintem az alapvető emberi pszichológiával megy szemben, tehát az ember őszinte bánatból nem merít erőt, reményből, optimizmusból lehet, most akkor ezt zárójában tegyük, abból a hitből, hogy valamint tudok még változtatni, tehát az, hogy ha nincs, akkor nincsen remény, akkor tényleg semmit nem tudunk csinálni, és még ha tévedünk is, akkor is legalább az az idő, ami addig eltelik, hát sokkal jobb úgy abban a hitben telik el, hogy valamit teszek és cselekszem, mint hogy klímaszorongástól agyonnyomva rettegek egy szobában.
Igen, na most a remény az azt szerintem egy jobb alternatíva az optimizmus helyett, tehát az egy jó szó. Nyilván hozzá kell tenni, hogy a remény nem ér semmit, ha nem cselekszem. Tehát ugye akkor megint ott tartunk, hogy mástól várom a megoldást. A remény azt kell jelentse, aktív remény, hogy megteszem a magam részét, és reménykedem abban, hogy lesz egy csomó másik ember, aki meg fogja tenni a maga részét. Tehát
bízom Istenben, de szárazon tartom a puskaport.
Hát igen, körülbelül ilyesmi, ugye? Vagy igen, tehát ezt sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Megint oda tudunk visszakanyarodni, hogy az összes ilyen elképzelés, hogy itt már nincs mit tenni, és csak a bánat, meg a nem tudom, mi marad, az abból a abszolút téves kiinduló pontból fakad, és ezt tudom, hogy egyszer már mondtam, és nem fogom többször mondani, csak szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy el kellene kezdenünk totál másként gondolkodni a jövőről. Tehát ezt be kell látni, és nagyon szeretném azt, hogy ha senki se hinne azoknak az embereknek, akár tudósoknak, akár esetleg művészeknek, akik nagyon határozottan azt állítják, hogy tudják a jövőt. És sajnos mind a mai napig sokan hisznek, ugye, és akkor itt rátérhetünk arra, hogy a modern tudomány bizony ebben ludas. A modern tudománynak, amelynek, ugye, most tegyük hozzá, én abszolút nem vagyok tudomány ellenes, elhangzott, hogy egy tudományegyetem docense vagyok, és én nagyon, nagyon nagyra tartom a tudományt, és magam is ezzel foglalkozom. Ugyanakkor kritikus is vagyok vele szemben sok szempontból.
A tudomány, mint hit, ez egy nagyon jellemző szerintem a modern társadalom, hogy vannak emberek, akik már nem vallásosak, ateistának vallják magukat, a tudományban hisznek, és kvázi ugyanazzal az elvakult buzgalommal tudnak hinni a tudományban.
Na most ez is ide tartozik, igen, ugye ezt úgy hívják, hogy szientizmus, ami magyarul szokták tudományizmusnak is nevezni, és ez nagyon veszélyes, mikor egy ilyen státusz kap a tudomány. És most ennek a modern tudománynak az egyik alapjellemvonása, hogy szeretné megmondani a jövőt, tehát egy ilyen leíró jövőforgatókönyveket vázol föl, és mind a mai napig, hát különösen természettudósok körében vannak olyanok, és ebben a témában is, az ökológiai válság témában is látjuk ezeket a példákat, akik kiállnak, és nagyon határozottan megmondják, hogy milyen a jövő, és az a baj, hogy nagyon sokan ezt el is hiszik, és persze nagyon jó, hogy a tudománynak még mindig van, bár gyengülőbben van a társadalmi renoméja, de hát még mindig sokan vannak, akik azt mondják, hogy ezt XY professzor, akadémikus, stb. Mondja, akkor ez úgy van, és akkor hát ő azt mondja, hogy ilyen lesz a jövő. Na most ez állatira veszélyes.
Hát ugye volt is egy ilyen cikk, szintén a 24.hu-n. Ugye azt hiszem, hogy valamelyik Szegedi Egyetem.
Nem, hát a Veszprémi Egyetemek a rektora, Gelencsér András. Egyébként, aki azt gondolom, hogy a legjobb indulattal, tehát én ezt azt gondolom, hogy ő semmi rosszat nem akart, viszont nagyon kontraproduktív volt, ugye hát ennek óriási vízhangja lett, és hát jó páran reagáltak rá, reagáltunk rá.
Mert ott is nagyon-nagyon-nagyon határozott kijelentések voltak, ami hát így ez lehet egy vélemény, de ő nem véleményként, hanem ezt kijelentésként. És egy csomó, ahogy mondod, egy csomó ember számára, hogy nagyon, ha ezt mondja egy ilyen magas szintű tudományos, akkor ez nyilván így van.
Igen, hát ugye az Antal Miklós kollégám, Ürge Forszasz Dianáék többen reagáltak erre, utána velem is volt egy interjú ebből kiindulva a 24.hu-n, tehát azt ott többen próbáltuk helyre tenni, hogy azért nem pont így vannak ezek a dolgok, és a legjobb szándékkal óriási károkat lehet így okozni, sajnos, és akkor ott, amit te mondtál, hogy önbeteljesítő jóslat, én nagyon mondjuk, már nincs mit tenni, fölösleges itt bármit csinálnotok, iszonyat gyilkos gondolatok tudnak lenni. És még egyszer, megint abból indul ki, hogy valaki nagyon határozottan gondolja magáról, hogy tudjuk a jövőt, ugye én úgy hívtam ezt ebben a 24.hu interjúban, hogy hübrisz, ugye, tehát mikor olyan területekre tévedünk, ami nem emberi terület, tehát mi nem tudjuk, hát mi korlátoltak vagyunk, már mint úgy értem, hogy korlátos az agyi kapacitásunk, hát nem evolúciósan nem erre alakult ki az agyunk, hogy itt globális rendszereket átlássunk, és persze próbálkozunk, meg nagyszerű eredményeket értünk el, meg marha klassz dolgokat tett a tudomány ezen a téren, de be kell látnunk, hogy baromi sok mindent nem értünk, és olyan meglepetések lehetnek, nyilván negatív irányba is óriási meglepetések lehetnek, tehát itt olyan szintű, nem tudom, pozitív visszacsatolások, hogy ami azt jelenti, hogy öngerjesztő, önerősítő visszacsatolások történhetnek az ökológiai válság, például a klímaváltozás kapcsán is, amit esetleg még nem is sejtünk, vagy a mai klímamodellekben nincs benne, vagy nincs benne eléggé, ugye? Tehát itt nagyon kellemetlen irányba is mehet, de van egy másik oldala is.
Ha ezt elfogadjuk, akkor azt mondjuk, hogy egy spektrumon mozog, a lehetséges forgatókönyvek száma kvázi végtelen, próbáljuk meg tolni ezt a nagy tehervonatot, ami megy egy irányba a saját tehetetlensége következtében baromi nehéz, de próbáljuk már meg legalább tolni, hogy egy kicsit térjen el, és lehet, hogy egy millimétert változtatunk a pályáján, akkor az mondjuk x év múlva az már egy jelentős eltérés. Igen. De ha csak tényleg azt mondjuk, hogy hát ez van, ez egy zárt pályán mozog ez a szerelvény, és kész, akkor igen, akkor ennek az esélye tényleg a nullához közelít.
Így van, így van. Tehát persze ez is valahol érthető, ugye, amikor, tehát én azt látom, hogy vannak emberek, akik mikor rádöbbennek erre az egészre, hogy korábban nem foglalkoztak mélyebben ezzel az egész kérdéskörrel, és akkor hirtelen rádöbbennek, hogy mekkora baj van, viszont hát azokat az erőfeszítéseket meg nem ismerik, amelyek itt évtizedek óta itthon is zajlanak, amelyek igyekeznek ezt a bizonyos tehervonatot, bármilyen nehéznek is tűnik, ugye, mert ezt tegyük hozzá, és ez is egy kulcskérdés, egy picit érintettem, de akkor ez is egy nagyon kedvenc témám, hogy itt egy iszonyatos, nagy, koncentrált politikai-gazdasági hatalommal kell megküzdenünk, és összefonódó politikai-gazdasági hatalommal az egész világon, tehát most nem csak Magyarországra értem ezt, tehát, és ugye azért mondtam azt, hogy itt a képviseleti demokrácia nem alkalmas az ökológiailag fenntartható társadalmakhoz, ez ugye nem azt jelenti, hogy dobjuk el a demokráciát, pont fordítva, hogy a demokráciát valódi demokráciává kellene tenni, részvételibb, helyibb demokráciává, a hatalmat szétosztani, jobban szétosztani, több embernek beleszólást engedni. Vannak erre egyébként itthon is jó próbálkozások, hát települési szinten, mondjuk itt Budapesten is, egy példát mondok, hogy a részvételi költségvetés. Nagyon gyerekcipőben jár ez még bizonyos kerületekben, ugye van meg fővárosi szinten, meg vidéken is egy-két helyen van. Aki nem tudnának, az a lényege, hogy az önkormányzat, települési önkormányzat éves büdzséjének egy részét a lakosok döntik el, hogy mire költsék. És ennek is van sokféle formáját, amit itthon látunk, azok nagyon kezdeti lépések, de mindenképpen a jó irányba tett kezdeti lépések, tehát ezek arról szólnak, hogy nem, azt akkor nem a képviselőtestület fogja eldönteni, hanem jöjjenek az ötletek, és az ott lakók döntsék el, hogy az a pénz most, nem tudom, játszótérre menjen-e, vagy a polgármester zsebébe menjen. Ugye, mert hát az a tapasztalat, azért mondtam ezt a példát, mert az a tapasztalat, ugye ilyen részvételi költségvetések a 80-as évek, múlt század 80-as évek vége óta léteznek itt-ott a világban, egyébként Brazíliából indult, Porto Alegre városából, érdekes módon az egész, és onnan terjedt Európába is amúgy, és hát az a tapasztalat, az egyik fő tapasztalat, milyen meglepő, hogy szociális célokra sokkal több pénz jut, hanem a hatalmi elit dönt, hanem az emberek döntenek. Érdekes módon jobbak lesznek a kórházak, az óvodák, iskolák, játszóterek, stb. Tehát ez egy nagyszerű dolog, például a részvételi költségvetés, és ez annak a részvételibb és helyibb demokráciának, és annak a hatalom szétosztásnak egy konkrét eleme, és annak a rendszer átalakításnak egy eleme, politikai rendszer átalakításnak egy eleme, amiről itt az előbb szó volt.
Hadd vágjak a szabadba egy kis zenével, próbálom kötni valahogy, ha már Brazília, akkor barna bőrű hableágy, mert hogy Robi bekészített egy Psota Irén számot, és ez a cím, hogy barna bőrű hableágy, úgyhogy máshogy nem tudtad nagyon kötni, de hát végig is akkor
de a Brazília. Nem most választottad, hanem
ez
eleve nem,
ez
volt.
Eleve itt volt, úgyhogy végig is jól kapcsolódik a brazil részvételi költségvetéshez a barna bőrű hableágy.